A Ribulád gondolatok a holnap egyházáról, második rész. Egyiptomban, ahol a lakosság 70%-a írástudatlan, a papnak még van tekintélye. Egy szegény faluban, amikor valaki találkozik egy pappal, megcsókolja annak a kezét. 1967-ben Francia-Kanada területén, amikor papi öltözékben végigmentem a város utcáin, az emberek még köszöntek. Jó reggelt, atya! Ma egy szót sem szól hozzám senki. Mára minden megváltozott. Nagyon érdekes megfigyelni azt is, hogy a legkatolikusabb országok váltak a leginkább antiklerikálissá. A modern kor egyszerre feltört. A morális és etikai értékek darabokra hullottak. Elkölcsi értékek helyett a hedonizmus és a fogyasztás, az élvezetre való jog, az egyéni szabadságjogok kerültek az zászlókra. Köztudott, hogy a muzulmán országok visszautasítják a Nemzetközi Emberi Jogi Egyezmény aláírását, és ezt azzal indokolják, hogy az egyezmény túlságosan nyugati gondolkodásmódot tükröz, mert az ember minden egyén jogairól beszél és elfelejti, hogy a társadalomnak is vannak jogai, és hogy a családnak is vannak jogai. Az individuális jogokat követelni az igazságnak csak egy része. Magam is egyetértek ezzel a bírálattal, és úgy találom, hogy ebben a tekintetben az emberi jogok nyilatkozata hiányos. Amikor az egyéni jogai összeütközésbe kerülnek a család szerkezetével, a család struktúrájával, a társadalom egészének rendszerével, az fenyegeti a társadalom egyensúlyát. A mai nyugati társadalomban ez megfigyelhető, és ez nem nevezhető rendnek. Az emberi jogok nyilatkozata kapcsán a muzulmán országok azt is bírálják, hogy az egyezmény csak az ember jogairól beszél. Hol marad Isten? Kérdezik a muzulmán országok. Neki nincsenek jogai? Nagyon erősen hangsúlyozzák ezt a bírálatot, hisz annak valódi és nagyon komoly kultúrával kapcsolatos vonatkozásai vannak. Az isteni jog kifejezésének azonban ma nincs értelme a nyugati kultúrában. A modern társadalomban a család széthullik. A szülőknek nincsenek jogaik a gyermek felett. Inkább csak fordítva áll ez. Egyik barátom Egyiptomból Kanadába költözött a két gyermekével. Egyiptomban hithű keresztények voltak. Naponta együtt imádkoztak. Betartották a mi szigorú vallási böjtjeinket. Szentmisére jártak. Egy idő elteltével az apa adott egy pofont az akkor már 22 éves leányának. Ez Egyiptomban elfogadott cselekedet. Kanadában azonban a leány pert indított az apja ellen, aki börtönbe került ezért. Egy másik barátom Alexandriából vándorolt az Egyesült Államokba. Amikor megkérdeztem, miért megy el, azt válaszolta, a gyermekeim érdekében. Egy év múlva visszajött, és indoklásul azt mondta, a gyermekeim érdekében. Nem akarom, hogy abban a légkörben nevelkedjenek fel. Nézzük meg tehát, hogy mik az egyház előtt álló kihívások napjainkban. Csak néhány gondolatébresztő területet szeretnék megemlíteni. Itt van mindjárt a plébánia kérdése. A plébánia koncepcióját a középkorból örököltük. Amikor a földrajzilag meghatározott fogalom volt a plébánia. Középen a plébánia, körülötte a hívek gyülekezete. Manapság nincs ilyen földrajzi meghatározottság. Az emberek mindenhonnan és mindenféle közlekedési eszközökkel jönnek, mennek, így a plébániára is. Talán mert szeretik a papot, vagy talán mert nem szeretik, máshova mennek, talán mert ott vannak a barátaik, azért jönnek. Ma nincs egy plébániának földrajzi meghatározottsága. Van viszont sok új jelenség. Ott van például a hétvégi plébánia. Vasárnaponként az emberek különböző helyekre járnak, olyan templomokba, amelyek nem a sajátjuk. Olyan emberekkel találkoznak, akiket nem is ismernek. Mi is valójában a plébánia? Milyennek kellene lennie? A plébánia egy közösség, egy élő közösség, ahol az emberek ismerik egymást, ahol közös tapasztalataik vannak, ahol kapcsolatban vannak egymással. Ez volt a középkori plébánia. Ma egy nagyvárosban egy plébániához akár 10 000 ember is tartozik, akiket néhány pap vagy szerzetes lát el. Ők a híveiket valószínűleg egyáltalán nem ismerik, legfeljebb egy részüket a kompjúterből. Még abban az esetben is, ha mondjuk, hogy 10 000-ből csak 800 gyakorolja a hitét, a plébános mind a 10 000 emberét felelős. Az én elképzelésem a plébániát illetően az, hogy ott az embereknek ismerniük kell egymást. Élő közösséget kell alkotniuk a pásztor vezetésével. Aki ismeri a nyájat, és a nyáj ismeri őt. Ha én pápa lennék, feloszlatnám a plébániákat. Egy 10 000-es plébániát 100 része. Mindegyik plébániához 100 ember. Erre azt mondják ugye, hogy legalább 100 papot is kell ehhez találni. De hogyan? Lehetséges ez? Igen, lehetséges. Például nős papokkal. Én a Közel-Keletről jövök. És a görög-katolikus környezetben nevelkedtem. Számomra ez elfogadható. A Közel-Keleten minden ortodox felekezet papja háza, sőt, meg is kell nősülniük a szentelés előtt. A keleti rítusú katolikus papjainak pedig választaniuk kell a celibátus és a házas élet között. Aki a házasságot választja, annak a püspöke azt mondja, fejezze be a tanulmányait, házasodjon meg, és 5 év elteltével, ha egészséges a család és lelki életet tud felmutatni, pappá szentelhetik. Egy másik lehetőség lehetne az is, hogy egy házas ember, akinek vannak gyermekei, elhatározza, hogy pap szeretne lenni. Ilyenkor a püspök megvizsgálja az esetet, és ha alkalmas találja, egy speciális képzés után felszentelheti. Így ott maradhat a környezetében, saját otthonában, és elláthatja a papi szolgálatot. Folytatni fogom a következő részben Henri Bouladnak a Gondolatok a Holnap Egyházáról című előadását.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.